Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. A Kiskunhalasi Szilárd Járon Református Gimnázium és Kollégium tanári csendes napján Soltvad kerten két nagyszerű előadás hangzott el, amelyeknek egyike dr. Zonták Pál, aki szervesen kapcsolódik a magyar református oktatáshoz, hiszen a Magyar Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértője, illetve a Magyar Református Nevelés folyóirat főszerkesztője. Köszöntelek nagy szeretettel!
Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget a beszélgetésre.
Hogyha felvették volna magnetofonra az előadásodat, ekkora kacagásokat régen hallottam. Ez azért jó hír, mert nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a komoly tartalomhoz nagyon komoly forma is társul, holott olykor fordítva van, tehát egy könnyedebb előadói stílus segítheti a tartalom megértését. Mi volt az előadásod témája?
A mesterséges intelligencia és az oktatás kapcsolatáról beszéltem, és hát ha a stílusról tettél említést, akkor azt mondhatom, amit az utolsó mondatában az előadásnak is üzenni szerettem volna a hallgatóknak, hogy ne féljetek. Ez egy olyan téma, ami nagyon sok esetben ilyen tudományosnak, elvontnak, félelmetesnek tűnik. Én azt igyekeztem megmutatni, hogy azért ez a technológiai változás, aminek a kellős közepében vagyunk, ez lehet hasznos, adott esetben még mulatságos is.
Teljesen egyetértek. Én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia, bár te következetesen algoritmizált tudástárként is említetted, ami talán kevésbé misztikus, és kicsit kevésbé félünk tőle, valóban félelemre ad okot. Nagyon sok pálya fél attól, szakterület, hogy majdnem lesz rá szükség, vélhetőleg lesz változás, és hogy a tanári pályát hogyan érinti ez és az oktatást, esetleg meséld el nekünk, amit talán sokan érteni fognak.
A jó hír az, hogy különböző egymástól független nemzetközi kutatások szerint a tanári pálya az egyik azok közül, amelyik a legkevésbé fog eltűnni a mesterséges intelligencia térhódítása nyomán. Ilyen egyébként például még a pszichológusok vagy a lelki gondozók, lelkészek munkája is. Ennek egyszerűen az az oka, hogy az ember és az ember közötti kapcsolódásokat, közösségformálás, lelki gondozás, azt nem tudja kiváltani a technológia. Az viszont egészen biztos, és erre elég sok példát is hoztunk az előadás kapcsán, hogy nagyon át fog alakulni az a fajta tanári professzió, amit ma gondolunk a tanításról. De én személy szerint azt gondolom, hogy ennek itt is az ideje. Nagyjából az, amit ma iskolaként ismerünk, vagy megszoktunk, ez a 19. század végének az iskolája. És ha belegondolunk, hogy lényegében 19. század vége óta semmi nem maradt változatlan körülöttünk, miért pont az oktatás volna ez alól a kivétel? Azt gondolom, hogy a tudás átadó tanításnak a szerepét át fogja venni a közösségformáló, lélekformáló pedagógia, és nem csak szólamként, hanem valós tartalommal mondhatjuk majd azt, hogy az oktatás-nevelés helyett a nevelés-oktatás, és azon belül is a nevelés lesz a hangsúlyosabb feladat.
Nagyon tetszett az a fotó, amit pont annak szemléltetésére vetítettél ki, amit most itt elmondtál, hogy az 1800-as évek közepéből Henry Ford autója, és egy 1900-as évek elején egy iskolaterem, ahol rendezetten ülnek és figyelnek, illetve az autó, a Henry Ford fejlesztett autó, és egy mai rendkívül modern autó, és az oktatási terem ugyanaz. Azért egy kicsit hadd vitatkozzam mégis, nagyon sok oktatóprogram van ma, amiről, és ami miatt gondolják azt sokan, hogy nem lesz szükség a tanárokra. Ezt hogyan érdemes látni?
Hát én azt gondolom, hogy van egy nagy mintás kutatásunk, úgy hívják COVID. 2020-21-ben kipróbáltuk, hogy milyen a tanár nélküli oktatás. És én őszintén szóval nem találkoztam még olyan emberrel, sem a szakmámban, sem azon kívül. Három gyereket nevelő szülőként eléggé benne voltunk a mélyében ennek a covidos időszaknak. Tehát nem találkoztam olyan emberrel, aki azt mondta volna, hogy önmagában a gépek, a szoftverek, a technológia át tudná venni az iskolának a feladatát. Kétség kívül viszont azt is láttuk, hogy mennyi olyan dolog van, amiben a gépek már ma sokkal jobbak, mint a pedagógusok. Ilyenek például a tesztek összeállítása, tesztek kijavítása, adminisztratív feladatok, algoritmizálható rutin feladatok. Ha ezeket át tudjuk adni a technológiának, nagyon sok idő szabadul föl. A nagy kérdés és a nagy felelősség az az, hogy ezzel a felszabadult idővel tudunk-e bölcsen bánni. Hogy ezt a felszabadult időt, ezt tudjuk-e például a közösségi kompetenciák, kommunikációs kompetenciák, érzelmi intelligencia fejlesztésre használni, vagy veszünk egy nagy levegőt, hogy vége van a járvány helyzetnek, és megpróbálunk visszatérni visszatérni oda, ahol 2019-ben voltunk, ami nem sokban különbözött továbbra is, azt mondom, attól, mint ahol mondjuk 1919-ben tartottam.
Hogyan fog vajon kinézni mondjuk egy 10 év múlva az oktatás véleményed szerint?
Hát én azzal kezdtem az előadás, hogy a mesterséges intelligencia sem feltétlenül én értek a legjobban, hát a jövőkutatáshoz meg még annyira sem, de az emberben mégis ott van a kis ördög, hogy szeret olyanokban is fantáziálni, vagy olyanokban is véleményt nyilvánítani, amiben nem szakember. Én azt gondolom, hogy a közeljövőnk oktatásának az egyik kulcsmondata az lesz, hogy ha tanulni akarsz, menjél haza, hogyha játszani akarsz, gyere az iskolába.
Ez nagyon tetszett, ez a mondat, nagyon örülök, hogy hoztad.
Ezt én Kínában hallottam, ahol azért a technológiai forradalom előrébb tart, mint nálunk, és az oktatás ügy egy stratégiai ágazat. És ott mondták azt, hogy ugye eddig az volt a paradigma, hogy az iskolába jártunk tanulni, és otthon pihentünk ki az iskolát. Ma már a mesterséges intelligencia adta lehetőségek között nagyon sok esetben a személyre szabott tanulási szoftverek eredményesebben tudják az ismeretátadást végezni, mint a húsvérpedagógusok mondjuk egy 30 fős osztályteremben. Ugyanakkor szükség van ennek a megnövekedett ismeretanyagnak a kritikai feldolgozására, kontextusba helyezésére, érzelmi hátterének megvalósítására. Ebben viszont nélkülözhetetlen lesz a pedagógus, nélkülözhetetlen lesz az iskola, mint közösség. Tehát én azt gondolom, hogy az iskolák ilyen közösségi centrumok lesznek, semmint tudásgyárak, és azt sem tartom teljesen kizártnak egyébként, hogy a munkavilágában már elég jól ismert hibrid munkavégzés mintájára az iskolai időbeosztás is valahol ehhez fog közeledni, legalábbis a középiskolák tekintetében. Tehát, hogy lesz pár nap, vagy bizonyos időszakok, amikor otthon készülünk, és lesz pár nap, amikor pedig az iskolában közösen dolgozzuk föl, értelmezzük, helyezzük kontextusba azokat az ismereteket, amiket megszereztünk.
Nagyon tetszik ez a hasonlat, ahogyan látjuk, hogy alapvetően jól működik a munkavilágában, és most már kezd beállni, hogy nem teljesen otthon, mert akkor szociozombik lesznek, egyszerűen szükségük van a kollégákra. Ez nagyon szép idea tulajdonképpen, mert ugye itt mondtad, hogy nem csak a tesztek javítás, hanem a személyre szabott oktatás, és nagyon szép példát mondtál, hogy valaki testnevelésből matematikából, tehát nagyon különböző szinteken állhatnak a gyerekek.
De először is igen, az osztályterembe sorolásnak, vagy osztályba sorolásnak az egy nagy csapdája, hogy mindenkinek mindenből ugyanott kell tartani, és az iránt kell érdeklődni, önmagában csak azért, mert ő 6. vagy 7. osztályos. Nyilvánvalóan egyikünk sem ilyen. Van, aki matematikából már 12-es lehetne, énekből gyenge 4-es, magyarul meg valahol a 9. évfolyam környékén jár. Ezt az osztálytermi oktatást nem tudja kezelni, vagy csak nagyon töredékesen tudja a differenciálással kezelni. A mesterséges intelligencia erre is megoldást jelentett. Illetve a másik, ami egy nagyon fontos eleme lehet ennek a hibrid munkavégzéssel való párhuzamba állításnak, az pedig az, hogy az iskola, az oktatás az soha nem egy önmagában való dolog, soha nem egy zárt rendszer, mindig egy válasz az őt körülvevő társadalmi valóságra. A társadalmi valóság megváltozik, mondjuk a munkával való viszonyunk, a munkához való hozzáállásunk, a munkáról való képünk megváltozik. Ez szerintem okszerűen fogja magával hozni azt, hogy a tanítással kapcsolatos nézeteink és elvárásrendszerünk is szép lassan változik. Nyilván nem egyik napról a másikra, és Isten ne adja, hogy megint ugyanúgy egy ilyen nagy történelmi léptékű kataklizmával, mint mondjuk a Covid járvány, kelljen megint egyet előre léptünk a technológiai fejlődés skáláján, de idővel szerintem ezek a változások be fognak következni.
Napjainkban az első reakció általában a tanárok részéről, legyen az középiskola, általános iskola vagy egyetem, a riadalom, hogy a diákok mindent a mesterség és intelligenciával fognak megiratni. Hogyan látod te ezt és az ehhez való hozzáállást? Használhatják, nem használhatják? Mire inspirálják a tanárok a diákokat?
Kicsit ironikusan azt mondhatnám, hogy kár félni attól, hogy mindent azzal fognak iratni, mert ez tény. Tehát nyilvánvalóan azzal fogják iratni, mert sokkal egyszerűbb, sokkal rövidebb, sokkal hatékonyabb. A nagy kérdés szerintem inkább az, amit tanárként fel kell tenni magunknak, hogy ha mi nem tudunk többet adni, és nem akarunk többet számon kérni, mint azt, amit a ChatGPT meg tud írni, akkor mi végre ez az egész? Tehát, hogy hol tudunk egy olyan többlettartalmat adni az oktatási, nevelési folyamatban, és aztán a számonkérés folyamatában is, ahol az értelmezésnek, a kritikai gondolkodásnak, a felhasználhatóságnak, a kontextusba helyezésnek van jelentősége. Paradox módon én azt gondolom, hogy a technológia fejlődésével az oktatásban és a számonkérésben is egyre inkább fel fog értékelődni a személyes jelenlét. Egyetemi oktatóként azt tapasztalom például, hogy egyre kevesebb tesztet iratunk, és egyre több szóbeli vizsgát tartunk, mert a teszt megbízhatatlanná vált. A tesztet meg tudja írni, a beadandó dolgozatot meg tudja írni a ChatGPT. Olyan technológiai újítások vannak már, hogy ember legyen a talpán, aki a fülbevalónak álcázott kütyüket ki tudja szúrni, amint bediktálják a jó megfejtést. Nem ez az irány. Ha elkezdjük üldözni a technológiát, akkor egy olyan 22-es csapdájába kerülünk, mint a dopping ellenes harc ugye a sportban, hogy a rossz fiúk mindig egy lépéssel a jó fiúk előtt járnak. Viszont hát én szeretném azt hinni, hogy az, akit én tanítok mondjuk egy egyetemen, egy vizsgahelyzetben, egy szakmai beszélgetésben nem tud mást visszaadni, mint amit valóban tud és amit valóban megértett. És ha így van, ha ez valóban fontos, akkor ennek továbbra is megmarad a terepe. Amit ki tud váltani a ChatGPT vagy a mesterséges intelligenciának bármilyen más ágense, azt meg ki kell váltani vele. Ugyanúgy, ahogy nem luttollal írunk, hanem számítógéppel nyomtatunk. Ezzel időt nyerünk, ezen az időn hasznos tudásra tehetünk szert. Ugyanezt történik tulajdonképpen a ChatGPT-vel is. Tehát, hogy a félelem, a géprombolás, az automatizációs nyugtalanság az a történelemben még soha nem vezetett előre. A technológia ilyen értelemben mindig győzedelmeskedik. A kérdés az, hogy az ember uralja a technológiát, vagy kiszolgáltatott lesz neki. Szűcs Zoltán professzornak van egy nagyszerű képe erről, a többsebességes emberiségről, amik azt mondja, hogy nem az a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia befolyásolja-e a tevékenységünket, hanem az a kérdés, hogy mi hogyan befolyásoljuk a mesterséges intelligenciát. Kormányzók leszünk, sodródók, kimaradók, vagy olyanok, akiket egyáltalán nem is érint ez az egész. Ha kormányzók vagyunk, akkor ésszel, célhoz kötötten tudjuk használni a rendszert. Ha sodródók vagyunk, akkor pedig áldozataivá válunk a végtelen görgetésnek.
Szerintem ez zenefüleinek, a diákoknak, ha most diákok, fiatalok hallgatnak bennünket, mert hogy én tapasztalom 31 éve tanító tanárként, hogy imádnak a gyerekek iskolába járni, pontosan a közösség miatt, az események miatt, a friss pletykák miatt, a szerelmesség miatt, minden miatt nagyon szeretnek, és hogy ez lesz a jövő, hogy az iskolába ezért járunk, és tanulni pedig otthon fogunk. Szerintem ez a kép, ebben nagyon tudnak azonosulni. Kérdés, hogy mi tanárok fogunk-e tudni majd azonosulni. Bízunk benne, ha egyre több fiatal kollega fogja sorainkat szaporítani. Ugye te a Károli Gáspár Református Egyetemen is tanítasz, tehát tulajdonképpen találkozol fiatalokkal, illetve pályakezdő tanárokkal. Mi a tapasztalatod?
Igen, pedagógus képzésen dolgozom most már több mint egy évtizede, és azt a fajta hozzáállásbeli változást, amit a technológiai változás okoz, azt nagyon jól lehet érzékelni a pedagógus jelölt hallgatókon is. Itt is tulajdonképpen az a feladat, hogy megtaláljunk egy józan egyensúlyt. Visszautalva a kérdésedre, a már pályán lévő pedagógusoknál is úgy van, csak ki más tud beletenni ebbe az egyensúlyba. Van egy közkeletű tudományos modell, az úgynevezett TPEC modell, ami arról szól, hogy az ideális pedagógus az egyenlő arányban vegyíti a technológiai tudást, a tartalmi tudást és a módszertani tudást. És ebben nagyon eltérő a ma végzős generáció és mondjuk a 20-30 éve pályán lévő generációnak az eszközkészlete. Nyilvánvalóan a módszertani tudása a pályán lévőknek összehasonlíthatatlanul nagyobb. A tartalmi tudása az, ha nem is nagyobb vagy kisebb, de nyilván más, mert más időszakban jártunk egyetemre, főiskolára. A technológiai tudásban, nagy általánosságban a fiatalok vannak előnyben. A nevelőtestületeinket azt tudja egy jó egyensúlyba hozni, és azt tudja hatékonyá tenni, hogyha ezeket a tudásokat megosztjuk egymással, és ki abban tud fejlődni, amiben még fejlesztésre szorul, és valahol megtalálja ezt a metszetet, ahol a háromféle tudás az együtt van jelen, és képes a ma fiataljához, a ma tanulójához szólni.
Ezt annyira komolyan gondolod, hogy egy nagy projektben is benne vagy, ami a Református Zsinat megrendelésére készül. Egy kicsit mesélj erről, amit lehet tudni.
A Református Egyház időről időre igyekszik megfogalmazni és megújítani az oktatással kapcsolatos vízióját és stratégiáját. Nem is nagyon tehet másképp, hiszen egy elég jelentős alrendszere a református oktatása a magyarországi köznevelésnek. A mostani projekt arról szól, hogy a 2026 és 2030 közötti időszakra olyan megfogható, számon kérhető határidőkkel ellátott cselekvési terveket fogalmazzunk meg, amelyek kijelölik a fejlesztésnek az irányait a református köznevelésen és szakképzésen belül. Egy széleskörű szakmai összefogással megfogalmaztunk problématerületeket, 2030-ig szóló jövőképterveket, és most éppen azon dolgozunk, hogy a kettő közötti szakadékokat cselekvési tervekkel hidaljuk át. Hamarosan olyan fázisba kerül a munka, hogy ezt a cselekvési terv sorozatot a református köznevelési intézményrendszer számára társadalmi vitára tudjuk bocsátani, és ezeknek a figyelembevételével aztán egy előterjesztés formájában a Református Egyház zsinat elé terjeszteni. Ha minden jól megy, akkor a 2026-os év elejétől lesz egy olyan 5 éves cselekvési tervünk, amihez mindannyian kialakíthatjuk a magunk személyes viszonyulását, irányítói szerepben, szolgáltatói szerepben, intézményvezetői szerepben, vagy akár pedagógusi szerepben lesz egy olyan sorvezető, ami reménység szerint meg fogja találni a református oktatásnak a versenytársattól megkülönböztethető pozíciót. programjait, de nem fedi el a fejlesztési lehetőségeket sem, ahol a következő 5 évben sok feladatunk van.
Hát kívánok ehhez a munkához is nagyon sok sikert, és köszönjük az itteni előadást, ami azt gondolom mindenkinek épülésére szolgált.
Én köszönöm a meghívást, és nagyon jól éreztem magam ilyen közönségnek nagy öröm előadást tartani. Köszönöm szépen.
Dr. Zonták Pállal beszélgettünk, a Magyar Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértőjével, a Magyar Református Nevelés folyóirat főszerkesztőjével. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.